Nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, kedves testvéreinket, az egész gyülekezetet. Isten tiszteletünk kezdetéül kérem, hogy énekeljük el a 36-os számú énekünk első három versét. Imádkozzunk. Jó Istenünk, égi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, téged dicsérünk és magasztalunk, mert egyedül te vagy méltó rá. Megköszönjük néked azt, hogy egy hét után ismét elhoztad a te szent napodat, a nyugalom napját, és köszönjük, hogy ismét egybegyülhettünk, hogy megpihenhessünk, megnyugodhassunk nálad, hogy vehessük szent áldásaidat. Jó Istenünk, te látod egyen-egyenként az életútjainkat, te látod a problémáinkat, nehézségeket, amelyek körülvettek bennünket az elmúlt héten is, te látod örömeinket, bánatunkat egyaránt, te vagy a vigasztalónk, te vagy az erősítőnk, te vagy velünk örömben, bánatban, és te mutatsz utat nékünk, ezért áldjuk és dicsőítjük szent neved. Köszönjük, hogy most együttes szívvel, együttes lélekkel kereshetjük szent orcád jelenlétét. Köszönjük, hogy te ígéreted szerint ma este is megjelensz közöttünk szent lelked által, és köszönjük, hogy ígért üzenetet készítettél elő a mai napon is számunkra. Segítsél bennünket, hogy befogadhassuk szíveinkbe megáldó és megszentelő igéidet. Segíts bennünket, hogy mindezek átformálhassák, átalakítsák életünket, közelebb vezessenek hozzád, azon az úton, amelyen elindultunk, és amely hozzád vezet. Jó Istenünk, kérünk, hogy áld meg a szent ígét, áld meg az szíveket, akik hallgatjuk, add, hogy téged dicsőítsünk minden egyes szóban, énekben, imádságban, szolgálatban, és mindezért fogadd el a mi hálánkat és köszönetünket. Köszönjük, hogy meghallgatod gyenge és gyarló szavainkat, és többet teszel annál, mint kérni tudnánk, vagy meg is érdemelnénk. Az Úr Jézus szent nevében kértünk. Amen. Most Isten dicsőítésére egy költeményt hallgassunk meg Kuruc Margit testvérnőtől.
Moldován Vilmos, Alfa és Omega. Te vagy az Alfa és Omega, a kezdet és a vég. Elindulás és megtorpanás. Koronádon ragyog a megváltás csillaga, fejed köré halálod font fényes glóriát. Az első nagy minden létező között, s halhatatlan a halandók szánalmas rajában. Fényes lényed semmisítőködött lehel a sátánvilág poshat világában. Tiszta égi vonásaid, dermesztő ijegységek a bűnvilág embereinek, s a testvérvértől fokozott ruháik éjj nyugalmukat törik meg. Születésünkben te vagy a rejtett titokkéz, a megfoghatatlan, kiről gúnyt ejtett ajkán sok ateista, s ejt ma is még. Csodálatos világosságot dicsfényén át sugároztad ránk reményáradat. Én vagyok az élet és feltámadás. Krisztusom, ki vagy a kezdet és a vég, ki vagy a halál és létjava, ki vagy az alfa és az omega, kihez rögös utamat futom, ki testembe teremtettél szívet és vért, ki láthatóan vezetsz a tavasz viharában, s lábamat a kövektől óvod. Jöjj, költözz megfáradt szívembe, véres keresztet tedd ajtómon be, én veled szenvedni akarok, hogy ne vádoljanak a fájdalmas jajok.
Kedves gyülekezet, János apostol jelenések könyvéről szóló sorozatának újabb állomásához érkeztünk a mai este, melynek címe Eszkatológikus profétai üzenet. Előadója dr. Szigeti Jenő testvér.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ha egy bibliai ígét meg akarok érteni, akkor mindig két kérdést kell feltenni. Akkor, amikor ez az ige elhangzott, akkor mit mondott Isten ezen az igén keresztül, és ma mit mond nékem ez az ige. Ezért ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy akkor és most. Elérkeztünk jelenések könyvének az első nagy szerkezeti egységéhez a bevezető után. János Pátmoszon, börtönszigeten, öreg emberként, nézi a tengert, és arra gondol, hogy mi lehet a gyülekezetekkel. Mi lesz veled, kereszténység? Domitianus birodalma ekkor recseget ropogott, és benne a kereszténység sorsa is. Harmadik generációs keresztény nemzedék nő fel, és az első szeretett tüze kezd pislogni. Ezért van az, hogy régi-régi feljegyzések és régi-régi tanúbizonyságok szerint János, amikor a gyülekezet elé állt, mindig azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Erről tanúskodik az evangélium is, erről tanúskodik a három jánosi levél is. Ez tölti be János szívét. Mi lesz veled, kereszténység? És ekkor Isten elküldi Jézust, és az előző alkalommal láttuk, hogy az ember fiához hasonló Jézus, mint főpap, megjelenik a gyertyatartók között. És Jézus a gyertyatartók között elkezd szolgálni, úgy, mint ahogy a földi templomban, ez a templom már akkor régen nem állt, már csak az öregek emlékezetében élt, hogy mindig úgy kezdődött a mindennapi templomi szolgálat, hogy a főpap bement, ellenőrizett mindent, meggyújtotta a gyertyatartókat, és világosság lett a templomba, hogy előkészüljenek a nagy-nagy illattételi oltár áldozatára, amivel bevezetődött mindennapi templomi szolgálat. És ez a főpap a tenyerén 7 csillagot tart. Tartja az egyházat. És az első nagy tanulság az volt, hogy Jánosnak nem magának kell állni a sarat, nem maga tartja a hátát a gyülekezetekért, hanem Jézus kezébe van az egyház története. És 7 gyülekezetnek címzett levél következik ezután. A jelenések könyve az nem történelemkönyv. Benne nem egyház történelemről van szó. Hogyha csak egyház történelmet akarunk ebből a könyvből, akkor csalódni fogunk. A jelenések könyve az más. Többről szól. rólunk szól keresztényekről és az üdvösség történetéről. És ez az üdvtörténet az, aminek mindnyájan részesei vagyunk. Hiszen a megváltási terv lényege az bennünk játszódik. Mert mit ér az, hogyha a világ sorsának nagy-nagy vonulataival tisztában vagyok, csak éppen értem, nem halt meg Jézus. A felsorolt 7 város, Efézustól egészen Laodiceáig, valós gyülekezeti problémáit ismeri János. Dolgozott ezekben a gyülekezetekben, mielőtt fogságba került. Szinte név szerint ismer mindenkit. Tudja a gondokat, bajokat. És most Jézus egy nagyon különös, történelmileg hiteles látomást ad Jánosnak, mert a 7 város jelképében, a 7 város valós sorsának a tükrében megmutatja az egyház történelmet. Nem sorba, hiszen minden időben voltak efézusi, szmírnai, pergámumi, tiatírai, és még laodiceai gyülekezetek is. Megmutatja azt, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak milyen buktatói és milyen lehetőségei vannak. Nagyon érdekes, hogy nem olyan régen rájöttek a Biblia kutatói arra, hogy ezeknek a leveleknek a formája, a szerkezete az nagyon egyforma, ezt mindig tudtuk, de rájöttek arra, hogy ez a hetita szerződések mintájára íródott levelek. Hiszen ezek a városok mind-mind a régi hetita birodalom, amelyik akkor már 1500 éve nem létezett, kultúrájának a romjain élő gyülekezet volt, és ezek az ősi jogszokások éltek. És ez a hetita szerződési forma az, ami jellemzi ezeket a gyülekezeti leveleket, hiszen egy egész sereg ilyen hetita szerződést találtak meg a kutatók még a 19. század végén. Odáig azt se gondolták, hogy a hettita birodalom volt, azt hitték, hogy ez egy mesebeli birodalom. Amikor 1880-as években Borgaszkölyben, ez egy törökországi kis település, a határában megtalálták a hettita birodalom fővárosát, és vele együtt megtaláltak egy csomó-csomó diplomáciai levelet. Ezek a levelek nagyrészt ilyen szerződések. És ebben a szerződésben volt egy formai rend. Minden jelenések könyve belé levél e szerint a rend szerint íródott meg. Ez a rend az, hogy van egy bevezetés, és a bevezetésben mindig a szövetséget kötő uralkodó megnevezi magát, és felsorolja a jellemző tulajdonságait. Ez a jelenések könyvében is mindig úgy van. Mindig így kezdő, hogy ezt mondja az, aki, és akkor sorolja, hogy ki az, aki szerződést köt a gyülekezettel. A második lépés mindig egy történeti prológus volt. Ez a történeti prológus elsorolta azt, hogy milyen kedvező és kedvezőtlen, jó és rossz kapcsolatban voltak eddig egymással a magas szerződő felek, ahogy ezt ma mondanák. És ez az, amit úgy kezd a jelenések könyve mindig, hogy tudom a te dolgaidat. Isten előtt nincsen titok. Tudja a győzelmeinket, tudja a kudarcainkat. És minden levélben erről van szó. Majd jött a harmadik lépés, a szövetség feltételeit sorolja fel. Mire kötünk szövetséget? Mi az a cél, ami a szövetség tartalma lesz? És ez az, amit a jelenések könyvei levelek úgy vezetnek be, hogy térj meg. Isten szövetségkötésének az a célja, hogy mi hozzátért emberek legyünk, vele élő kapcsolatot építsünk ki. És utána ezek a szerződések mindig úgy fejeződnek be, hogy egy tanúságtétel van, amiben elmond sok minden dolgot, amit ki kellett hirdetni, amit közhírré kellett tenni, és ez az a közhírré tévő rész, ez a záradék, amit legszélesebb körbe kommunikáltak, ma így mondanák az emberek között, ez az, amit úgy mond a jelenések könyve mindig, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És végül mindig van egy nyomatékosító üzenet, ami rendszerint így kezdődik, aki győz. Miért mondtam én el ezt a viszonylag unalmas formai részt? Azért, mert a jelenések könyvének ezt a 7 levelét úgy lehet megérteni, hogy Isten az egyházzal újra és újra szövetséget akar kötni. A megváltási terv lényegében nem más, mint egy nagy szövetségkötési folyamat. A megváltási tervnek az a lényege, hogy Isten újra és újra megszólít bennünket, újra és újra be akar emelni bennünket a vele való szövetségbe, újra és újra azt akarja, hogy bizonyos dolgokkal szembeforduljunk, és bizonyos dolgoknak odaforduljunk. Azt akarja, hogy szüntelen megtérés legyen a mi életünk, ahogyan ezt Luther annak idején prédikálta, hogy a keresztény élet az nem más, mint szüntelen megtérés. Mert csak így érhetjük el azt a célt, ami minden keresztény ember előtt van. Arról is sokat beszéltünk ebben a sorozatban, a Jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Úgy mondtuk, hogy kiasztikus szerkezetű, ezt már nagyon sokan tudjátok ezt a szót. A 7 gyülekezettel szemben a Jelenések könyvének a végén áll egy gyülekezet. És a 7 gyülekezetben, aki megtér, az lesz ennek az egy gyülekezetnek a tagja. És én úgy gondolom, hogy a megváltási terv az azt jelenti a mi számunkra, hogy mindnyájan különböző élethelyzetekben, különböző történeti helyzetekben, különböző társadalmi helyzetekben, különböző kisebb-nagyobb gondokkal sújtva és gondoktól felmentve ennek az egy gyülekezetnek a polgárai szeretnék lenni. Így kezdődik ez a levélsor. És éppen ezért ennek a levélsornak a megértése döntően fontos a mi üdvösségünk szempontjából. Ha egyszerűen csak történetinek vesszük ezt, hogy egyszer régen volt egy efézusi gyülekezet, aztán azt is szokták mondani, hogy ez az apostoli kort szimbolizálta, hát hogyha a páli leveleket elolvasuk, akkor nem éppen jellemző, a páli levelekben mondjuk a korintusi első levelet elolvasuk, nem éppen jellemző az efézusi kor szellemére, már az efézusi levél szellemére az, ami a korintusi gyülekezetben van. Nem, itt többről van szó. Minden időben van mind a hétféle gyülekezet. A döntő kérdés az az, hogy én hogy akarom megélni az Istennel, emberrel, világgal, önmagammal való közösségemet. Hogy élem meg azt, hogy az egyháznak, mint élő testnek, mint Krisztus testének a része vagyok. És éppen ezért úgy fejeződik be minden levél, hogy nem azt mondja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, tehát az efézusinak, a szmirnainak, vagy a pergámoniak, vagy a tiatírainak, vagy a laodiceainak, hanem úgy fejeződik be minden levél, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mindegyiknek, mind a hétnek. És benne te is ott vagy. Én is ott vagyok. Mit mond a lélek nekem? Ezért a Jelenések könyve nem egyszerűen egy történelmi tanulmány. Benne van az egész egyház történet, ez igaz. Benne van az egész egyház történet minden mozanata, ez igaz. De én hol vagyok az egyház történetében? Én hol vagyok az üdvösség történetben? Én nekem milyen a viszonyom? Az én életemben hogy kopogtat Jézus? És hogy hallom meg ezt a szót? Mert hogyha a Jelenések könyvét csak úgy nézzük, hogy ez beteljesedett, ez beteljesedett, ez beteljesedett, kipipáljuk, akkor ez a könyv egyszerűen nem mond nekünk semmit. Mit érdekel engem az, hogy mi történt a középkorban? Vagy mi történt a világ más részén? Ha én pontosan tudom is azt, mit jelent ez az én üdvösségem szempontjából? Ha nem nekem szól, ha nem engem indít megtérésre, ha nem nekem szól, hogy légy buzgóságos és térj meg, akkor nem ér ez az levél nekem semmit. Így hát most 7 alkalommal, levélről levélre végig fogjuk tanulni ezt a sorozatot, és azért mondtam el ezt ilyen részletesen az elején, mert minden levelet úgy lehet megérteni, ha én is ott vagyok abban a gyülekezetben, és én is úgy érzem, hogy nekem szól ez a levél. Hogyha én ezt csak megcímezni tudom, hogy ez a régi időkről szól, és legfeljebb csak némi tanulságot vonok le, és nem én vagyok a címzett, akkor az egy gyülekezetnek szóló ígéret, ami a levél végén van, az Új Jeruzsálemről szóló ígéret, az nem nekem fog szólni. És ez tragédia lesz. Ezért olvassuk el most ezt a levelet, és utána nem teszünk mást, mint lépésről lépésre megértjük azt, hogy milyen üzenetet mond itt Isten nekünk, 21. századiaknak. Kicsikét mindig visszanézünk az efézusiakra, de mindig úgy, hogy az efézusiak tükrében önmagunkat lássuk. Olvasom az igét. Második fejezet első 7 verse az efézusiaknak írt levél, így szól. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya közötti jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. Ennyi ez a rövid levél. Efézus egy nem akármilyen város volt. Róma után a birodalom legnagyobb városa volt, az egész kis-ázsiai résznek a központja, a császárkultusznak is ez volt a központja, gazdag város volt, vallásilag is egy központ volt, ugye emlékezzünk az apostolok cselekedetéből, a nagy az efézusi Diána, az Artemis kultuszról, ugye Diána az Artemis tulajdonképpen. Azután itt volt minden okkult tudománynak is a központja. Innen terjedt el minden titkos tan, ami az első század kereszténységének a legnagyobb ellenfele volt. Itt kellett helytállnia Jánosnak is, hiszen mielőtt Pátmoszra került, hosszú ideig Efézusba élt. Erről a gyülekezetről van szó. De mit mond Isten? Úgy, mint a hetita szerződésekben, itt is bemutatkozik. És azt mondja, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Sokan megkérdezik, hogy ki ez a gyülekezet angyala. Az angyalon mi mindig valami földön túli lényt értünk, valami transzcendens valóságot, holott nem erről van szó. Az angyal az egyszerűen küldöttet jelent. Az efézusi gyülekezet angyala az, aki az efézusi gyülekezetnek írt üzenetet továbbítja. Az üzenet továbbítókról van szó. Ezeket akarja eligazítani az Isten. Ezek által akarja elmondani Efézusban mondandóját Isten. És azt mondja, ezt mondja az, ugye bemutatkozik, ahogy a hetita szerződésekben, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó közötti jár. Ez a kép visszautal az előző alkalommal látott képre, amikor ugye a templomba bemegy a pap, megtisztítja a gyertyatartókat, és itt láttuk ezt a képet, hogy ez a főpap, ez az ember fiához hasonló, aki nem más, mint Jézus Krisztus, mindenki ráismert rögtön, a tenyerén tartja a 7 csillagot. Ez azt jelentette az ókori embernek, hogy közben jár értünk. Az efézusi gyülekezetben az a Jézus jelenik meg, aki a mennyei templomban közben jár értünk. És én úgy gondolom, hogy ez az egyház történet alapja. Ennek a megértése, hogy Jézus az, aki közben jár értünk, az efézusi korban, az Efézus eredeti idején, az első században épp úgy nagy üzenet volt, mint ma is az. Mi ebben az üzenetben a lényeg? Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy valahol nagyon messze fönn az égben van egy mennyei templom, és ott történik valami, Jézus közbenjárói szolgálatot folytat, ezt tudjuk, mint egy dogmatikai igazságot, és elfelejtkezünk arról, hogy mi ebből a közbenjárói szolgálatból élünk. Nem általában jár közben Jézus. Ő tartja a mi életünket a tenyerén. Úgy, mint gyülekezetet, és úgy is, mint egyént. A 21. századi ember hitének az egyik legnagyobb gondja az, hogy a gondviselő közbenjáró Istenbe vetett hitünk gyengült meg. A mi Isten képünk a filozófusok Isten képe. Vitatkozunk a Szent Háromságról, vitatkozunk arról, hogy hogy Isten, hogy ember, Jézus, ezer-ezer kérdésről. És a lényegről felejtkezünk el. Isten a te és az én gondviselőd. Aki gondot visel rád. Aki tudja, hogy a te életedben mi a lényeg. Aki minden gondodat magára veszi. Az, akinek a tenyerén vagy te. Az, akiért Jézus Krisztus a mennyben, az atyánál közben jár. Ez az alap. Ennélkül a Jézus Krisztus nélkül, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincsen üdvösség. És Efézusban is ezt kell tudni. Az efézusi gyülekezet, majd rögtön látni fogjuk, küzd valamivel a szeretet meghidegülésével. A szeretet meghidegülésének nem az az útja, hogy én meg te elrendezzük egymással a dolgainkat. Van, aki a jeruzsálemi felházott pünkösd előtt is úgy képzeli el, hogy ott elkezdtek békülni egymással az apostolok. Szó sincs erről a Bibliában. Az apostoloknak nem békülni kellett. Felháznak az a lényege, és ez a szeretetnek is a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatunk, gyakorlati kapcsolatunknak kell megerősödni. Pontosabban ezt úgy lehetne mondani, hogy abban kell megerősödni, hogy Isten az nem magára hagyott bennünket, mint egy felhúzott órát, hanem Isten a tenyerén tart. Naponta kapcsolatod lehet vele. Ő ott van a gyertyatartók között. Ő ott van, és közben jár, érted? A tenyerén vagy. És hogyha így érted meg Jézust, hogy a tenyerén vagy, akkor érted meg azt tulajdonképpen, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem holmi dogmatikai elgondolások felett vitatkozni. Nem azt jelenti, hogy én ezt vagy azt vagy amazt a hőstettet véghez viszem, vagy ezt vagy azt betartom, megtartom. Nem. Jézus tenyerén vagyok. Jézus gondot visel rám. Jézus az, akitől függ az én életem. És ez a Jézus Krisztus, aki így mutatkozik be, és nem véletlenül mutatkozik így be, mert itt a lényeg, ez a Jézus Krisztus, aki tovább azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudok a cselekedetedről. És elmondja azt, amit tud Jézus Krisztus Efézusról. Az efézusi lelkületű emberekről, és az efézusi gyülekezetről is. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találod őket. Az efézusi lelkületű ember számára sok-sok elismerendő dolog van, és ezeket az elismerendő dolgokat fel is sorolja egy sorba az ige. Azt mondja, tudok cselekedeteiről, fáradozásodról. Efézusban nem olyan hívek vannak, akik nem fáradoznak. Nem olyan hívek vannak, akik csak éppen beszélnek a hit dolgairól, vagy éppen megszokásból elmennek a templomba. Efézusban olyan emberek vannak, akik készek fáradozni azért az igazságért, amit megismertek. Azt mondja, tudok a te fáradozásodról. És tudok a te álhatatosságodról is. Az álhatatosság egy kulcsszava tulajdonképpen az egész új szövetségnek és a Krisztus várásnak. Emlékeztek? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mondja Jézus, amikor az ő második eljövetele előtti időről beszél. Vagy Lukács ezt úgy fogalmazza meg, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Ez a béketűrés szó ugyanaz a görög szövegben, mint az álhatatosság, ez a hypomone szó. A ti béketűrésetek által, álhatatosságotok által nyeritek meg a lelketeket. Vagy az egész könyvnek, a jelenések könyvének a csúcsán is ott áll az a nagy ige. Köszönöm szépen. Ami az egész üzenetet összefoglalja, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Megint a hypomone szó van, az álhatatosság szó van. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Azt mondja, tudok a te álhatatosságodról. Ez az álhatatosság nem más, mint a keresztény ember belső egyensúlyozó érzékszerve. Ez az álhatatosság a gyakorlatban nem más, mint az, hogy én Jézussal szövetséges viszonyban vagyok, de úgy, hogy tudom, hogy ő vezet engem. Van személyes meggyőződésem. Ez az álhatatosság abból épül fel, hogy újra és újra az én tapasztalataim mögött, amit a mindennapi életben tapasztalok, észreveszem Jézust. Jézus nem kívül lévő valóság. Jézus nem az, hogy valahol nagyon messze, valahol a mennyben valaki közben jár értem. Hanem ez a Jézus úgy jár közben értem a mennybe, hogy minden gondomat őre elvethetem, mert neki gondja van rám. Az álhatatos ember ezt ismeri fel. Az álhatatosság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden élethelyzetben kitartok Jézus mellett. Elnézést kérek. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom álhatatosságodat, fáradozásodat, és arról is, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Ez megint egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy kétféle magatartás lehet. Az egyik magatartási mód az az, hogy hát a többiek gonoszok, nem törődök a világgal, a többiek gonoszok, mindenki maga bőrét viszi a vására, mindenki maga üdvözül, vagy maga kárhozik el, és ez rendben van. Én begubózom, fő az, hogy én jól vagyok az Istennel. Aztán van egy másik álláspont is, ami a keresztes vitézeknek a tévedése. Nekem mindenkit le kell győznöm, akit én gonosznak tartok. Nekem lándzsával és pajzsal, karddal a kezemben vagdalózni kell az igazságért, mert nekem harcolni kell az igazságért. Az igazságért nem harcolni kell, az igazságot élni kell. A baj nem itt van. A baj ott van, hogyha valaki megalkuszik a gonoszsággal, és ez más jelent. Nem harcot, és az sem, hogy nem törődök a világgal, a világnak száz bajával, hanem valami mást. Hogy a jót nem mond rossznak, és a rosszat nem mond jónak. Hogy az igen, igen legyen, és a nem, nem legyen. Mi mindig azt hiszük, hogy mi az igazságot ki kell, hogy harcoljuk. Nem. Az igazság éltet bennünket, mert Jézus az igazság, ő az út, az igazság és az élet. Efézusban azt tudták az emberek, hogy az igaz, akkor is igaz, hogyha mindenki mást mond. És a gonosz, akkor is gonosz, hogyha mindenki rossznak mondja. Itt nem szabadságharcosokról van szó, nem forradalmárokról van szó, itt álhatatos emberekről van szó, akik Istenhez igazodnak. Ez volt Efézusnak a legfontosabb tulajdonsága. És Isten ma olyan embereknek akar látni bennünket, mint az efézusiakat. Azt akarja, hogy mi is ilyen álhatatos, a jó mellett kiálló, a gonosz gonosznak mondó emberek legyünk. Az első század egy nagyon nehéz időszak volt az egyház életében. Az az időszak, amit átélt János, és ebben benne van János egész személyes tapasztalata, az nagyon érdekes volt. Az evangélium hihetetlen gyorsan terjedt. Gondoljuk el, hogy nincsen televízió, rádió, tömegkommunikációs eszköz, sajtó, semmi. És 70 év alatt az egész akkor ismert földön a kereszténység elterjedt. Miért? Azért, mert voltak emberek, akik elmentek és bizonyságot tettek. Na de ahol megjelenik a jó, megjelenik a rossz is. Az első század azért volt nagyon nehéz század, mert megjelentek a hamis tanítók. A hamis apostolok. Már János második, harmadik levelét, hogyha nézzük, vagy az apostoli íratokat, már a Pál íratokban is ezekről szó van. Jönnek emberek, akik elkezdenek a saját felfogásuk szerint valami újat mondani, valami izgalmasat. És vajon hűséges marad-e a kereszténység, vagy szétesik a kereszténység? Ez lesz a második századnak a nagy problémája. A második század közepétől, különösen a 70-es évektől kezdve, megjelenik a gnosztikus kereszténység, az, amiről itt a nikolaiták cselekedete kapcsán beszél éppen Isten igéje, akik azt mondják, hogy nem, kérem, van egy magasabb rendű tudás. Nem elég az egyszerű evangélium, hogy én nekem szeretni kell a másikat. Ó, dehogy is. Ez az egyszer egye csak a keresztény életnek. Nem a szeretetről van itt szó, mélyebb tudásról. És ezek a gnosztikusok megpróbálták Istent is bizonyos szabályok közé szorítani. Elmondták, hogy az anyag az rossz, minden, ami test, az rossz. Elmondták azt, hogy a teremtés is rossz. Elmondták azt, hogy Jézus testetöltését sem úgy kell elgondolni, hogy az evangéliumok mondják. Ekkor születik Júdás evangélium, amiről nagyon sokat beszélnek, de régen tudjuk ezt az evangéliumot. Egy második század végén keletkezett irat, amiben azt mondja el ez az evangélium, hogy Júdás a legnagyobb szent az apostolok között, mert ő volt az, aki Jézust a testétől megszabadította. Itt jön a testtől független lélek, a halhatatlan léleknek a plátói téveszméje, itt lopózik be a kereszténységbe. És azt mondja az efézusiaknak Jézus Krisztus, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy ezeket a hamis tanítókat, hamis apostolokat megméred, és akik apostoloknak mondják magukat, azokat megpróbálod, és ha nem azok, ha hazugok, akkor te megmaradsz az igazság mellett. És tovább megy a levél. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terheket viseltél, és nem fáradtál el. Ez Jézus gyönyörű elismerése. Bárcsak mi is ilyen efézusiak lennénk. Terheket viselnénk, és nem fáradnánk el. Viszont mindig a győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. Ezt sose felejtsük el. Ha megnézzük mondjuk Pétert. Amikor kimondja az új szövetség alaphitvallását, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus azt mondja, hogy erre építem fel az én anyaszent egyházamat. Akkor Péter elkezdi fedni Jézust, amikor jelenteni kezdi szenvedését. Hogy neki meg kell halni azért, hogy ez igaz legyen. Ments Isten, ez nem történhetik meg veled. És akkor Jézusnak kell elmondani Péterre azt a kemény mondatot, amit a farizeusokra sem mondott el soha. Távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon kemény mondat, az mindig figyelmeztet arra, hogy a győzelmeink másnapján mi hajlamosak vagyunk arra, hogy átvegyük Jézus kezéből a megváltási terv irányítását. Sokszor a győzelmeink másnapján elcsüggedünk, nem? Gondoljunk Illésre. Illési korszakban élünk, az utolsó időket hasonlítja az Ószövetség már, Jézus is használja ezt a képet Illéshez, Noé napjaihoz és Illés napjaihoz. Illés is a kármeli hős volt, és amikor a Kármelen győzött, akkor el akart menni meghalni a pusztába, menekülve Jezabel üres fecsegés elől. Győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. És így van ez Efézusban is. A hűség az igazsághoz egy nagyon fontos alap. Na de mi van a szeretettel? Hát azt mondja, de az a panaszom ellened, ha nincs meg benned az első szeretet. Mi az, hogy szeretet? Az embernek nincs szeretet hormona, ezt nagyon sokszor elmondtam. A szeretet az azt jelenti, ez másik szóval itt tudom mondani, hogy harmónia. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal kibékült viszony. Lényegében a mennynek ez az anyanyelve. Ha én itt a Földön nem tanulom meg szeretni a másikat, az Istent, a teremtett világot és önmagamat, akkor a mennyben nem fogom beszélni a menny anyanyelvét, tehát nem is jutok oda. Efézusnak az a nagy kihívása, hogy visszatalál-e az első szeretethez. Visszatalál-e oda, honnan kiesett. Azt mondja, emlékezzél tehát, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteket, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat. A megtérés az nem csak azt jelenti, hogy az igaz tanítást ismerem. Sokan azt gondolják, hogy ennyi a megtérés. A fejem megtér. Tudom az igaz tanításokat. Tudom, hogy mit mond a Biblia. Annyira megtértem már, hogy el tudom mondani, igen, ez hamis tanítás, ez hamis apostol, ezzel szembefordulok. Nem. A megtérés az több ennél. Visszatalálni az első szeretethez. Visszatalálni Jézushoz, a szeretet forrásához. Mert ez nem történik meg. Minden erényünk ítéletté válik. És ezért mondja tovább, hogy te felismerted a nikolaiták cselekedetét, és ezt elismeri, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amit én is gyűlölök. Megvan benned az, hogy te azokat a gnosztikus tanításokat, aminek az a lényege, hogy az előbb mondtam, hogy egy felsőbbrendű lény lettem azzal, hogy megismertem tulajdonképpen a Biblia mélyebb tanítását, és nem csak a héját értem, hanem mindenféle titkos dolgot a Bibliából ki tudok számolni, és nagyszerű elméleteket alkotok, proféciákat gyártok, és profécia magyarázatokat, ezzel felébe emelkedtem minden embernek, nem. Nem ez a megtérés. Megtérés az, hogyha én naponta én-te viszonyba kerülök azzal a Jézus Krisztussal, aki szeret engem. Mert szeretet hormonom nincs. A szeretetet csak úgy tudom birtokolni, hogyha tudom azt, hogy ő szeret engem, és ezt a szeretetet tovább tudom adni. Ha be tudok kapcsolódni ebbe az isteni szeretet láncba, ez a megtérés. Újra és újra visszatérni Jézushoz. És azt mondja, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az első században is érvényes volt. 20. is, 21. is. Vajon hallom-e azt, hogy Jézus ma is azt akarja, amit Efézussal? Légy álhatatos, amit tőlem kaptál, azt őrizd. Ítéld meg mindazt, ami ezzel szembe áll. A jót jónak mond, és nem mond gonoszt jónak. Tehát az úgy legyen úgy, hogy a hegyi beszéd szavával szóljak, a nem pedig legyen nem. De ezen felül, hol van az első szeretet? Jézus személyes vezetésének tudata hol van a mi életünkben? Mert Isten szerződést akar kötni velünk. Azt akarja, hogy annak a nagy mennyei gyülekezetnek mi is részesei legyünk, amiről a Jelenések könyvének a végén fogunk tanulni. Mert azt mondja, akinek van füle a haja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, és így fejeződik be, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Nem véletlen ám, hogy amikor a 7 gyülekezetnek írt levelet, elkezdi János, az életfájáról beszél, és a Jelenések könyvének a végén is erről az életfáról olvasunk. Mert mi az életfájától indultunk el, annak idején a paradicsomból. Jézus Krisztus keresztfája, a visszaszerzett életfa első záloga volt. És minden, ami a mi életünkben van, az kell, hogy szolgálja. Hogy együnk majd arról az életfáról, ami odaát van, ahová készülünk. Mert itt a Földön különbözőek az emberek, különbözőek a gyülekezetek, különbözőek a helyzeteink, különböző megpróbáltatások alatt vagyunk, különböző kísértések között vagyunk, különböző féleképpen nyilvánul meg Istennek az akarata a mi életünkben, a 7 gyülekezetnek írt levélben. De a Jelenések könyvének végén csak egy gyülekezet van. És ennek az egy gyülekezetnek az lesz a részese. Annak ad enni az élet fájából Jézus Krisztus, aki ezt az első szeretetet újra megtalálja. Enélkül, az első szeretet nélkül nincsen üdvösség. Mert a menny anyanyelve a szeretet. És erre a szeretetre hívott el bennünket az Isten. És lehet, hogy az utolsó időkben, és nem csak lehet, ezt tapasztaljuk, mert Jézus mondta, és ez a profécia teljesedik, a szeretet sokakban meghidegül, nem? Lehet, hogy a hit is, amikor eljön az embernek fia, mondta Jézus, ahogy talál-e hitet a földön. De ahol a hit és a szeretet nem találkozik egymással egy ember szívbe, ott eltűnik a remény. És hogyha a remény eltűnik, akkor a mi életünk is hiába való lesz. Adja Isten, hogy mi a szeretet emberei legyünk és maradjunk. Amen.
Megköszönjük az Úrnak hozzánk küldött üzenetét, áldását, és megköszönjük szolgájának az üzenet közvetítését, tolmácsolását. Kívánom, hogy őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket, és mi is az ige hallgatása és megtartása által újra és újra térjünk meg, mint ahogy tanultuk is azt. A sorozatunk fő címe az Akkor és Most áthallásából. Azt a címet is adhattuk volna az Efézusról szóló előadásnak, hogy Efézus akkor és ma. A mai előadáson a hangsúly az akkoron volt, a következő előadásunkon, amely mához egy hétre lesz, a hangsúly a mán lesz, ezért is lesz a címe Efézus ma. Jöjjünk el és hallgassuk meg ezt az előadást is. Szeretettel hívunk mindenkit holnapi istentiszteleti alkalmainkra. 9:30 szombatiskolai tanulmány lesz, 10:45 igehirdetés, és 18:00 kezdettel a keresztény művészeti estek keretében adventi orgona hangversenyre kerül sor. Mindenkit sok szeretettel hívunk ezekre a programjainkra is. Az előadások vázlatai írásos, nyomtatott formában hátul a kijáratnál elvehetők, illetve elektronikusan a gyülekezet honlapjáról letölthetők. Ismét szeretettel hívjuk föl mindenki figyelmét arra, hogy kérdező cédulákat helyeztünk el hátul a kijáratnál, az előadóknak kérdéseket tehetünk föl az előadásokkal kapcsolatban, vagy más bibliai témával kapcsolatban. További információk szintén a kijáratnál vehetők el a kinyomtatott szóróanyagokon, ismertető lapokon, meghívókon, valamint a gyülekezet honlapjáról szintén letölthetők. Isten tiszteletünk befejezéseként énekelje el a gyülekezet a 220-as számú énekünk első és második versét, majd Szigeti testvér imádságát követően a 6. és 7. verset, ne felejtsük el, a 6. és 7. verset énekeljük végezetül. A 220-as számú énekünk kezdete, szeretni vágylak Jézus téged.
Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk. Megköszönjük neked azt a végtelen kegyelmet, hogy mi gyermekeid lehetünk, és kereshetünk téged. Nem nekünk kell téged szeretni, te előbb szerettél minket, szeretetedbe fogadtál minket, és mi erről nagyon sokszor elfelejtkezünk. Istenünk, arra kérünk téged, hogy azt az első szeretetet, amivel magadhoz kötöttél bennünket, újra és újra találjuk meg. Vegyük észre, ne csak az elménkkel vegyük észre, hogy hol vagy te, hanem személyes tapasztalattal legyen bennünk mindaz, amiben te újra és újra bennünket magadhoz akarsz kötni. Kérünk téged, áld meg a te ígédet bennünk. Vezess bennünket. Add, hogy ne feledékeny hallgatói, hanem megtartói legyünk a te ígédnek. És add a te szeretetedet, áldásodat mi ránk, és add a te vezetésedet. Abban bizakodunk, Istenünk, hogy te mindenféle megpróbáltatásainkon keresztül egészen hazáig elkísérsz, célba ér a mi életünk te benned. Add, hogy ezt tapasztaljuk, ebben járjunk, ebben erősödjön a mi hitünk, élő legyen bennünk a reménység. Jézusért ebben bizakodunk. Add meg ezt nékünk. Amen. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.